The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere meg, mutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Most, mivel egy icipicit sürgősebb lett a dolgunk, mint gondoltuk, ezért még egy adásnyi türelmet szeretnénk kérni a sorsolással, kedves hallgatók. Ennek ellenére jelezném, hogy természetesen a következő adásban már nem húzzuk tovább, illetve ugye majd a Rep City felajánlásából nyerhettek ajándékot, és ezen kívül pedig azt is ide vigyeztem gyorsan, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket, hogyha van kedvetek, kedves hallgatók, akik még esetleg ezt nem teszik, patreon.com/keleten-nyugaton nézzetek körül, és a mai napon, bár ezt egyébként csütörtökön vesszük fel, aztán lehet, hogy ti csak szombaton vagy vasárnap halljátok, de díjakat osztunk ki, mégpedig most még nem az NBA díjaknál összehasonlíthatatlanul fontosabb keleten-nyugaton díjakról lesz szó, hiszen azok közül meg annyi, inkább csak az év végén kerülhet kiosztásra, mert valamilyen szinten a playoffot is beleveszi. Ellenben az NBA díjakkal most már nem állunk ilyen hadilában, hiszen a szezon gyakorlatilag a végére ért. Rögtön meg is kérdezném, Zoli, mert nekem egyértelmű lett a válaszom, hogy nem, hogy én ki tudtam mindent választani, hogy neked még itt az utolsó három meccs bármelyik díjnál dönt bármiről is, akár az All-NBA harmadik csapatodról, vagy nem tudom, de van olyan, aminél még fenntartod azt, hogy tényleg az utolsó pillanatban döntenél, vagy úgy ki tudtál békülni a díjaiddal?
Nem nagyon van ilyen, ki tudtam abszolút békülni. A díjaimmal a nagy része szerintem relatíve egyszerű volt. Az EBD számomra teljesen egyértelmű, és már most lelőm a point, illetve nem mondom ki a neved, de azzal lelőm a point, hogy nyilvánvalóan ugyanazt a szemét fogjuk választani. Szerintem a legtöbbet fejlődő játékos is relatíve egyszerű és egyértelmű. Az évújonca, az MVP, ezek már picit árnyaltabbak, az évedzője is szerintem nagyon egyszerű és nagyon egyértelmű választás volt, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szinten mennyire találkoznak majd a véleményeink.
Én is, mert volt egy-kettő, amit említettel, és nálam nem volt ennyire könnyű, vagy nem volt ennyire egyértelmű, de az évvédője az valóban szerintem sem lehet kérdés. Viszont akkor hát nyilván menjünk neki először az MVP-nek, már csak azért is, mert ott van kérdés, és... Az első, amit így feldobnék, az az, hogy ugye most jelen pillanatban mi a saját díjainkat osztjuk ki, a saját indoklásunk alapján, nem megtippelni próbáljuk, hogy ki fog nyerni, és példának okáját nekem fontos leszögezni, hogy az MVP-nél sokkal inkább figyelembe vettem, pedig én alapból nem veszem ezeket annyira figyelembe, de még mindig sokkal inkább figyelembe vettem azt, hogy valaki mennyit játszott, mennyit állt rendelkezésre, illetve hogy az a csapat, amit ő vezetett, az mennyire tudott jól lenni. Tehát nyilvánvalóan ez a két dolog azért számít, és sokkal többet számít nálam, mint az All-NBA csapatoknál, és most mondok egy egészen elképesztő eretnekséget, így előfordult nálam az, hogy az MVP-m nem lesz benne az All-NBA First Team-embe. De hát ez nyilván leginkább az All-NBA csapatválasztás idióta szabálya miatt van, amit az új CBA-ben el fognak törölni. De voltak ilyen cserék, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az All-NBA csapatom semmire esetre sem a hosszabbított MVP list a pontos mása. Mert ott inkább azt vettem figyelembe, hogy ki milyen jó játékos volt idén, nem pedig, hogy milyen jó szezonja volt idén, és ez mindig most is két különböző dolog. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen lesznek érdekességek, és a másik, amit szerintem meg kell említeni, mielőtt itt az MVP-nek neki megyünk, az az, hogy ugye azért különböző narratívák, főleg a média által hajtott és médiában felelhető narratívák nagyon is befolyásolóak tudnak lenni. Én például ezeket mindig igyekszem kiszűrni, de ugye jelen pillanatban igenis egy mozgalom elindult arra, hogy hát Jánniszt miért nem vesszük oda harmadiknak, ebben a bizonyos MVP debétben, ugye Jokic és Embiid között, és szerintem erre kiváló válaszok vannak, hogy Giannis nem igazán egy tír, vagy ha egy tír, akkor ilyen egy B. Az a helyzet, hogy Giannis statisztikailag szerintem nem indokolható, nem volt azon a szinten, mint Joker főleg támadásban, és Embiid támadásban és védekezésben. Például Giannis, ha már itt megemlítettük, akkor az év második védőcsapatában nálam végül nem lett ott, mert például azon az oldalon most egyáltalán nem hozott olyan domináns teljesítményt, és ennek jó oka van, és tök szívás ezért Giannis büntetni, de sérült volt mindenki a Bucksból, legalábbis ugye Holiday nem állt időnként rendelkezésre, Middleton meg a szezon kétharmadát kihagyta, és ezért ő neki egyedül kellett olyan terhet cipelni, ami mellett egyszerűen képtelenség még Defensive Player of the Year, hát szinten védekezni. És attól, hogy ezzel büntetjük Giannist, attól még muszáj ezzel büntetni, mert egyszerűen nem volt azon a szinten, mint amit szokott, illetve nem ad neki pluszt most a védekezése mondjuk egy Embiidhez képest. Én úgy gondolom, akinek viszont rég volt ilyen jó védekező szezonja. Na, én csak ezekkel a felvezetésekkel mennék neki. Kérlek, reagálj rá, Zoli, akár rögtön itt a top 3-as fejtegetésemet megfogva, de akár az All-NBA MVP különbséget is nyugodtan mondd el, hogy nálad hogy alakult.
Igen, egyik sem volt egyszerű döntés. Na most beszélünk ugye erről a 3-as versenyfutásról, mert én azért ezt 3-as versenyfutásként mondom jelen pillanatban, még úgy is, hogy a straw pollokból, a felmérésekből azért tudjuk, hogy Giannis ország harmadik lesz végül. Én azt gondolom, hogy bár igen, a szezon egyes részeiben Giannis, főleg egyébként én azt gondolom, hogy támadásban, mert hogy utaltál rá, azért védekezésben nagyon sok játékos ugye kidőlt mellőle. Amiért én sem tudom egyébként Giannis oda venni az első két helyre, de egyébként teljesen megérteném, hogyha valaki őt választja, az, hogy a liga offenzív boomja ellenére neki ez a 60%-os TS, ez nem annyira hatékony idén, és a másik két jelölttel szembe is ebben ugye hát elég lényegesen alul marad, és elég nagy hátrányban van, igen. Nyilván az ővé a legjobb csapat, ez nem kérdés, viszont ha azt nézzük, hogy ő mennyire tudta kimaxolni ezt az egyéni szezont, akkor mondhatjuk azt, hogy valószínűleg kevésbé, mint Embiid és Jokic. Mind három jelölt egyébként más-más módon nyerhetné még ezt a díjat, ugye Jokic mellett, hogyha nagyon szó szerint veszik, ugye, hogy a csapat a számára legértékesebb játékos, akkor Jokic valószínűleg elszaladna ezzel a díjjal, tehát az advenstatokat ezen a szinten annyira dominálja, és annyira gyenge nélkül a Nuggets.
Igen.
Nyilván azért kereterősség is benne van.
Én tök jó, hogy ezt megemlíted, mert ezt tényleg mind a kettőt meg kell említeni, ugyanis az advanstatok, az egy számos advanstatok már nagyon jól szűrik azt, hogy úgymond ne legyen az a probléma, hogy sokkal gyengébb a cseréd, és akkor azért a boxscore statod nagyon jó lesz, de azért ekkora különbséget szerintem nem tudnak kiszűrni. Tehát úgy értem, hogy ez már biztos, hogy hatással van. Például Aaron Gordon EPM számánál is látszik, de még többieknél is, hogy egyszerűen annyira nincs denveri pad, hogy valószínűleg Jokic azért is dominálja ennyire. Az, mert amúgy is nagyon jó lenne benne természetesen, de hogy azért dominálja ennyire az advanstatokat, mert ezt a különbséget már nincs az advanstat, ami ki tudja szűrni.
Igen, sok szempontból egyébként ez tényleg történelmi szezon tőle, de mégis, és akkor itt már szerintem rátérhetünk a választásokra, én megmondom őszintén, és valamilyen azt gyanítom, hogy pont fordítva leszünk ebben, hogy nálad szerintem Jokic lesz az MVP, és a All-NBA First pedig Embiid.
Ezt kitaláltad, igen.
Na, nálam pont fordítva van. Nálam Embiid az MVP, és Joker az All-NBA First Center. Miért választanám Embiidet jelen pillanatban? Nagyon egyszerű az oka, és nem kell messzebb menni szerintem. Visszaesett a Nuggets az elmúlt egy hónapban, és Jokic játéka is egy kicsit visszaesett, míg Embiid egyéni játéka pedig egyértelműen felemelkedett. Jobb időben, jobban tartalékolva, vagy jobban időzítve ezt a hihetetlen formát, egy paraszt hajszállal ebben nálam megelőzi Jokert. Illetve még egy dolog, ugye az advenstatok, tehát olvastam minap, hogy a hat legfontosabb advenstat, de nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, majd javítsatok, hogyha nem volt igaz, vagy nem igaz ezen pillanatban, hogy mind a hatot vezeti Joker, és dominálja is a többségét, nem tudom, hogy ez így van-e vagy sem.
Amikor én szerintem néztem, így van. Az EPM, ami talán a legjobb advenstat, ott talán annyit elmondhatunk, hogy nem dominálja, tehát ott 8,1 Jokic és 7,4 Embiid. Talán a dominancia az nem mindenhol igaz, de hogy vezet, én azt úgy tudom, hogy igen.
Igen, viszont azt is ki kell emelnem, hogy két dolog. A védekező advanced statok még, és ezt a egyébként ezeknek a statisztikáknak a találói is mondják, az még fejlődhet, tehát a védekezés jelen pillanatban sokkal nehezebb mérni, mint a támadó potenciált, és ez azért Jokicsnál egy faktor, tehát ha azt néznénk, hogy ki köré könnyebb mondjuk csapatot építeni, és mondjuk ez is egy faktor lenne az MVP díjnál, akkor nyilvánvalóan mind a ketten Jánniszt és Embiidet is előbb vennénk, mert bár támadójátékban nem közelítik meg még, ugye Embiid sem, aki lehet, hogy a liga legjobb szkórere jelenleg, az összimpactet ő sem közelíti meg feltétlenül ugye a Jokernél, de nincsen vele ugye akkora problémád, mint Jokicsal, hogy lehetnek olyan meccsek, amikor egyszerűen átjáróház a védelem, és itt, ha az elmúlt egy hónapra koncentrálunk, hogy a Nuggets a legrosszabb meccsén és időnként kifejezetten gyenge ellenfelek ellen is milyen védőteljesítmény rakott ki a pályára, igenis ezek egy rossz szájízt hagytak azokban, akik szerintem a Jokic szurkolókban is bennem is, akik úgy gondolták, vagy úgy éreztük, hogy egyébként ő nem lehet másnak odaadni. Tehát ha 2-3 hónappal ezelőtt megkérdezted, tényleg ő elszaladt ezzel a díjjal,
igen.
De igenis változott a narratíva, és erről szeretnék még záró gondolatként, hogy ez 70%-ban jogosan, vagy mondjuk 60%-ban jogosan változott a narratíva, de igenis azt is ki kell emelni, hogy ez részben az egy szerkesztett narratíva is volt. És ez nem azt jelenti, hogy valaki félreértsen, hogy Joel Embiid nem érdemli meg 5-ször jobb a szezonja, mint egy Derrick Rose vagy egy Allen Iverson MVP szezonja. Jannisnál ugyanez, még magához képest is, hogyha az idei ligához képest nem is dominált annyira, mint Joker vagy Embiid, még az ő szezonja is 3-szor jobb lenne, mint Derrick Rose MVP szezonja, vagy az AI szezon, az Allen Iverson MVP szezon. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem érdemli meg, de igenis volt egy olyan faktor, hogy keresték az okokat arra, hogy miért ne Jokic kapja meg, és ebben a Nuggets és Jokic az elmúlt egy hónapban segített nekik, segített a médiának, és nem fogja érdemtelenül megkapni Joel Embiid, ez a végkövetkeztetésem, és én abszolút örülni is fogok neki egyébként, mert folytatódik a nemzetközi dominancia, amit én nagyon élek az NBA-ben ezekben az években, és remélem, hogy Luka is végre be tud csatlakozni majd egy teljes komplett szezonnal akár jövőre ebbe, meglátjuk, mindegy, ez egy másik téma.
Hát de még óvatosan fogalmazol, mert akkor ezek szerint te egyet is értesz ezzel a döntéssel, te is Embiidet választod.
Részben igen. Tehát az, hogy, és itt most kicsit vissza, szegény Kobe-re is vissza fogok hivatkozni, hogy én ezt a 3 év alapján adnám oda Jojo-nak, és nem értek abszolút egyet azzal, hogyha külön kivesszük egy vákumban, tavaly neki kellett volna nyernie, azzal se értek egyet, hogyha külön a tavaly előtti szezont kivesszük, neki kellett volna nyernie, de azzal egyszerűen tudok azonosulni, hogy ha 3 évet egybe veszed, basszus, adjunk már neki egy MVP-t, és még egyszer ez nem egy könnyű adomány lesz, mert külön az ő MVP szezonja jobb az eddigi MVP szezonok, nem tudom, szerintem 50%-án lehet, de lehet, hogy minimum 30%-án, tehát számtalan olyan MVP szezont lehetne találni, aminél az övé jobb. És lehet, hogyha külön megnézed, ha felteszik a kérdést, hogyha Jokic nem nyerte volna meg az előző 2 évben, valószínűleg megkapná idén, hát valószínűleg igen, megkapná, de ezeket nehéz külön-külön kezelni, és külön szétszedni, és nem is vagyok abban biztos, hogy kell, bármennyire is unfair mondjuk egy analitikus szempontból, vagy egy egyéb szempontból, igenis lehet egy olyan faktor a szavazók fejében is, hogy több kell egyszerűen tőled, és ahhoz, hogy te zsinórba 3-at nyerje, nem is feltétlenül az kell, mert itt Jokic megnyerhette volna ezt, mondjuk úgy, hogy kirívó playoff siker döntő, vagy bajnoki cím nélkül is megnyerhette volna, de azt lehet, hogy igenis el lehet várni, hogy ne hozzá már le basszus egy ilyen hónapot, és a csapat ne hozzon egy ilyen hónapot, ahol tényleg ilyen 130 pontokat kapnak zsinórban. Ez szerintem egy jogos elvárás lett volna felé, ha azt nézzük, hogy zsinórban a harmadik. És igenis, az is jogos, hogy magasabban volt neki a léc, mint annak az Embiidnek, aki 2 ezüstérmet szerzett, úgymond az elmúlt pár évben.
Na, akkor most hallhattuk azt is, hogy Zoli, mit tippelsz arra, hogy ki fogja nyerni, és azt is hallhattuk, hogy szerinted ki fogja nyerni. Én azért választom Jokicsot, mert hogyha minden apró statisztikát figyelembe veszünk, és erre saját kutatásaim és a meghallgatott podcastek is egybehangzóan azt mutatják, hogy gyakorlatilag az egész szezon tekintve összességében Joker ráhatása mindenben egy picit jobb Embiidnél. Tehát, hogy nem nagyon találsz.
Az összimpektje, azt mondjuk így, igen. Nyilván,
egyetlen egy
védekezést, akkor nem.
Igen, tehát egyetlen egy dolog van, ez pedig a védekezés. Mutatom az EPM-et itt is, plusz 0,2-es Jokic, és plusz 1,4-es Embiid. Na most, én nálam eldönteni a kérdést, ha Embiid, mit tudom, plusz 2-es lenne, ami ugye elit. De Embiidnek sincsenek elit számai védekezésben. Jó. Számai vannak védekezésben. Igen. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy az számomra Embiid felé dönthette volna a mérleget, hogyha extra impactet tud a másik oldalon hozni. És mindennel egyetértek, amit mondtál, rendkívül dominánsak voltak mind a ketten, sokkal jobb velük a csapata, de például a clutchban is Jokic egy picit jobb. Hogyha megnézzük azt, hogy ezek a hozzáadott győzelem advanstatok, tehát ez külön van például az EPM-nél is, de ugye van a win share is, tehát hogy ezekben Jokic jobb volt, és Jokic többet játszott, játszott több meccsen. Itt ezt muszáj figyelembe venni, ezért nálam Jokic a nyertes és Embiid a második. Tehát Jannis harmadik helye azért egyikünknél sem forgott veszélyben, gondolom.
Nem forgott veszélyben, és ha még egy még kicsit ezt az árnyalat dicséretet, kritikát folytathatom, ugye Jojo és akár a helyzet felé, hogy amiatt én viszont nagyon csalódott vagyok, hogy egyrészt lejött az a Shams cikk, amiben nem mondja ki, de gyakorlatilag nem nevezi néven Jokicot, de azt mondja, hogy hát az advanced statok védekezésben hazudnak, és nem érti, és ez egy túlértékelik ezt a játékost. Nem azért van ez a bajom, mert nincs igaza, de egy olyan sráctól, mint ugye Jokic, akitől csak pozitívumot kapott Embiid, és tényleg Embiid is próbálta azt kommunikálni általában, hogy ők nagyon jóban vannak, és a Big Ben testvériség, és úgymond valamilyen szinten ugye egy klubban maradt az MVP azzal is, hogy Jokic nyert. Azért itt kijöttek azok, amik egyébként érthető emberi reakciók, tehát nyilván a csalódottság, a sértődöttség, és az sem tetszik még egyébként, hogy egyik nap tényleg azt mondják, hogy nem érdekli őket az MVP cím. Embiid is már ötször elmondja, hogy nem érdekli, nem érdekli, nem érdekli. Doc Rivers is azt mondja, hogy mert nem akarok erről beszélni. Aztán utána lehoz tényleg egy zseniális 50 pontos meccset, és azt mondja Doc Rivers, hogy az MVP csatának vége. Úgyhogy előtte két nap azt mondta, hogy nem érdekli, most akkor érdekel, vagy nem érdekel, álljunk már bele ebbe. Tehát ez mondjuk szerintem gyerekes és nevetséges, de hozzáteszem, hogy szerintem a média is itt azért nagyon vastagon benne van ebbe, tehát nyilván ők azokat a húrokat szépen pengetik, amik rájátszanak az ember érzéseire, és nyilván hát Jokic, aki kettőből kétszer megnyert, és kétszer All-NBA volt, hát ő mire legyen megsértődve, ő mire legyen felháborodva. Tehát ez is érthető valamilyen szinten emberileg, ugye Embiidtől és a stábjától, az idióta edzőjétől, akinek a Twitter accountját nézzétek meg majd, tehát állandóan posztol valamit erről, és nekem a Melón és a Jokic féle klasszi, tényleg legyünk sportszerűek vonal sokkal jobban, sokkal szimpatikusabb, és ugye Melón is azt mondta, hogy tényleg teljesen toxikus lett ez az MVP csata, és én is ezt érzem Sixers fanoktól, meg ezt érzem Embiidtől is már, ami nem tetszik, és aminek nem örülök, és nyilván az idióta Perkins nyilatkozatot, hogy azért nyert Nash is, meg Dirk is, meg Jokic is, mert fehérek, ezt nyilván ne is kommentáljuk, ez nonsense. És akkor tényleg záró-záró gondolat, hogy bár számomra ez nem szimpatikus, és ez az oldal úgymond az, ami az én inkább ugye tolódok feléjük, ez a classy féle oldal, azért ezt meg kell jegyezni, hogy könnyű akkor sportszerűnek lenne, amikor te nyersz, és amikor úgy érzed, hogy valamilyen nagyon megdolgoztál, és nem kapod meg, és itt a szurkolókat is valamilyen szinten védem, érthető emberi reakció az, hogy ennyire toxikussá váltak ugye a Nuggets és Jokic felé. Mi azért szeretnénk ebből majd kimaradni, és hogyha vannak Sixers fanok, akik ugye nyilván vannak, akik hallgatják az adásunkat, én nekik azt tanácsolom, talán kicsit már idősebb fejjel is, hogy nekem voltak ilyen sport-hater időszakaim, én nagyon utáltam egy ponton Rafael Nadalt, utáltam a Manchester United-et, és megvannak ennek az ilyen szórakoztató pillanatai, amikor kikapnak, örülsz, de nem éri meg tényleg negatív érzésekbe investálni. Sokkal előrébb van az ember, és amit Melón is tanácsolt, hogy egy másik oldalról megközelíteni ezt, és nem lehúzni a másik, hanem tényleg megpróbálni felemelni, megpróbálni értékelni. És én értem, hogy ez nehéz, mert nyilván az életkorhoz is köthető. Régen ugyanebben mondom, én is belecsúsztam ugye ezeknél, de tényleg nem éri meg negatív érzelmekbe investálnod, mert soha nem fog kifizetődni. Tehát összességében rosszabbul jársz, mint hogyha arra koncentrálsz, akit kedvelsz, és abba tolod bele a te szurkolói energiáidat. Csak ezt akartam így mondani. Lehet, hogy felesleges volt, de talán valaki tud azonosulni vele.
Ja, én sose bánom, hogyha ilyenekről is beszélünk, viszont legalább az ötödik helyig menjünk el azért ezen a listán. Most csak azért, mert nyilván az All-NBA-ben még nagyjából beszélünk ezekről a játékosokról, de hogy ha én mondjuk öt top 5-öt akarok meghatározni, akkor itt van három játékos, akiből kettőt ki kell választanom a negyedik, ötödik helyre, tehát nálam ott egy ilyen hármas tír volt nálad, ez hogy alakult, ha egyáltalán a negyedik, ötödik helyet most felírtad magadnak?
Felírtam, de megmondom őszintén, hogy ez is nálam azért változott, és Lukát már le egyszerűen a beleszarós játéka miatt az elmúlt pár hétben, hónapban ki kellett rúgdom őt a top 5-ből.
Yep. Nálam is ez történt igazából. Ömebnek benne volt ebbe a tírbe, mert eleget játszott hozzá, úgymond, és a statisztikán is jó.
A szezon első felében igazából az egy kettes tír volt Jokic és Doncsics között, igen. És teljesen legit módon.
Igen, igen, igen. De nálam is, tehát Doncsics kívül van az ötön, akkor valószínűleg ugyanaz lesz a negyedik, ötödik helyezettünk.
Nem vagyok abban biztos, hogy kíváncsi vagyok. Most mondd először, te már...
Rendben van. Hát ugye Tatum és Shai Alexander versenyzett ezért, és abszolút egy paraszthajszállal Tatumot raktam a negyedik helyre. Ez a paraszthajszál az volt, hogy még Gilgeous-Alexandernél is többet játszott, illetve ennyit számítania kell annak, mert nálam nagyon keveset számít, de ha már tényleg nincs, mert azért kicsit jobb volt Shai-Gilgeous Alexander, tehát jobb statisztikát hozott, nagyobb szerepet vállalt, nagyobb teher volt rajta, védekezésben meglepetésre jobbak a számai, mint Tatumnak. Ugyanakkor nagyon kicsi a különbség, és én azt gondolom, hogy Tatum mégiscsak egy sokkal jobb csapattal, de azért nem tudom, két szinttel följebb lévő csapatban hozta ezt, és az, hogy sokkal jobb csapat, azt nyilván kétféleképpen lehet kezelni. Egyrészt ez úgy segítést értem, de másrészt bünteti is, mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen jó csapatban nem kell akkora usage százalék, főleg egy ilyen mély csapatban, mert a Bostonnak ez az igazán érdekessége, hogy mély. Tehát én azt gondolom, és ez vicces lesz, hogy Shai-Gilgeous Alexander idén jobb játékos volt, mint Tatum, de Tatumnak jobb ez a szezon így talán jobb, hogy a Celticsben hozta ezt le, és ezért Tatum lett a negyedik, de hogyha valakinél Shai a negyedik, én azzal nem vitatkozok, ez a két játékos, ez gyakorlatilag, és hozzáteszem, hogy Luka Doncic tulajdonképpen a legjobb játékos hármuk közül, és Luka Doncic az, aki az utolsó másfél hónapra nem csak beleszart, hanem sajnos én kimondanám azt is, hogy el is fáradt, tehát Doncic nem bírta végig ezt a szezont, miközben Gilgeous Alexander megelőzte gyakorlatilag a többieket, és egyre jobb és jobb lett, és a végén már nem tudom, 63%-os TS-sel dolgozik, tehát igazából, hogyha nem venném az MVP-nél ennyire figyelembe a csapat mérlegát, akkor sima negyedik lenne Shai-Gilgeous Alexander.
Nem is, hogy a Térum lett a negyedik, és Shai lett az ötödik, tehát végül is ugyanaz lett, viszont én megadom, hogy én nagyon erősen gondolkodtam azon, hogy Domantas Saboniszt berakjam a top 5-be, és amikor megnéztem a különböző MVP létrákat, ugye van az MVP ladder, meg akár a Basketball Reference-nek is a trackerje, mindegyiknél előrébb volt Thomas, mint Shai, de Shai annyira kiemelkedő scoring szezont hoz, azt a második legjobb scorer idén Embiid mögött.
Hát, hogyha figyelembe vesszük a lejátszott meccseket is. Mert ugye Lillard azért itt még nyilván szerepet játszana.
De igen, extra szezonhoz. Mindenesetre az ötödik helyre szerintem azért sok mindenkit be lehetett volna rakni, hogyha megnézzük ezt a listát. Nyilván így, hogy ugye KD kiesett, így könnyűvé vált ez a döntés abban a szempontból, hogy nincs egy egyértelmű, szerintem egy egyértelműen legjobb ötödik jelölt.
Hát KD, ha játszott volna eleget, akkor egyértelműen negyedik lenne.
Ezt akkor egyik lenne, igen, Tatum előtt, abszolút egyetértek.
Még Steph Curry nevét említsük meg itt, mert ha már elhangzott ugye Lillard, akkor őt most nem említem újra, de...
Hogy ugye elmileg megint, ha hihetünk a Warriors szurkolóknak, akkor át fognak gázolni mindenkin.
Tényleg.
Ami nem lehetetlen, tehát nem mondom azt, hogy nincs esély, meglepne, nagyon meglepne az önünket ezen a ponton.
Igen, Steph Curry szezonja szintén abszolút vetekedik az említettekkel, talán úgy igazán csak a top 3-mal nem vetekszik, viszont keveset is játszott ahhoz, tehát volt egy hosszabb sérülés, de a másik az, hogy én azt hiszem, hogy Steph Currynek a sérülésből visszajövő, és az azért nem úgy sikerült, tehát ha az első másfél hónapra emlékszel, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy Joker és, bár Joker meg pont az első hónapban picit gyengébb volt, de hogy akkor Doncic milyen jó volt, hát akkor még Curry is elképesztő volt. Azért azt nem tudta reprodukálni, de egyébként nála ez egy hosszú évek óta tartó séma. Tehát mindig úgy kezd első, másfél, két hónap az abszolút MVP szint Currynél, és ez tényleg most már olyan minta, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ettől függetlenül nyilván itt a helye is, említsük meg. És van-e még bárki, aki szerinted itt egyáltalán említést érdemel, mert én szerintem nagyjából elmondtuk azokat a neveket, akik között eldőlt ez a történet.
Nyilván Jimmy-t lehetne említeni, hogyha most kezdődne a szezon, és a All-Star szünet óta bemutatott játéka lenne a szezon első fel, akkor lehet, hogy első lenne most a listánkon, de vagy legalábbis legrosszabb esetben negyedik. De hát nem így működik a szezon, úgyhogy őt azért meg lehet említeni, mert tényleg egészen elképesztő az All-Star szünet óta, tehát erre nyilván nem fogunk MVP top 5-öt kiosztani neki.
All-NBA csapatok, menjünk posztonként most. A centereknél akkor nálam Embiid került az első csapatba, és Joker a másodikban, nálad fordítva, viszont ez nagyon érdekes lesz megint, hogy nekem nem Sabonis a harmadik centerem, mert bár ő neki volt jobb szezonja, de nem ő volt a harmadik legjobb center idén, hanem Anthony Davis, úgyhogy nálam emiatt Sabonis nem került All-NBA csapatba, amit nagyon sajnálok, de ugye a jelenlegi szabályrendszer az azt mondja, hogy aki centerposzton játszott, az csak centerbe lehet jelölni, és ez egy jó nagy baromság igazából. Minden esetre egyetértve egyébként például Nate Duncanékkel, ők is ezt a hármast hozták, és pont ugyanezzel az indoklással, hogy Davis, amikor éppen játszott, akkor jobb volt, mint Sabonis, és szerintem ez teljesen vállalható, meg valid.
Abszolút vállalható, viszont ha ez az érvelésünk, akkor szerintem Davis, amikor játszott, akkor viszont miért nem top 5 az MVP listán?
Azért, mert az MVP-nél sokkal jobban számít a rendelkezésre állás legalábbis számomra.
Nem értek egyet feltétlenül. Tehát szerintem mind a kettőnél egyformán fontos.
Nem, mert mint érted az All-NBA-t, akkor csak egy kibővített MVP listának nevezhetnénk.
Szerintem meg kell különböztetni. Ezek a legjobban. Számomra az abszolút. Tehát
ebben máshogy gondolkozunk, mert én nekem az All-NBA az inkább az a 15 legjobb játékost próbáljuk megállapítani. Ezért is nagyon örülök neki, hogy például kijavították ezt, hogy ugye külön center, hanem most tényleg a 15
top. Az egyetem nagyon jó, de hát hozzáteszem, hogy Szabonis simán top 15-ös játékos idén, tehát
hát
kérdés.
Az, hát igen, ez lehet, de ugye van ez a hülye center posztos történet, ami most ezt ő kiszedi.
Ezt ha amúgy is eltörlik, tehát hogy...
Hát ezt el fogják törölni, igen.
De... Hát igen, de azt mondom, hogy inkább eleve az is, most egyébként, ha már így beszélgetünk erről, akkor nem is lett volna muszáj egyébként, akár ha találtunk volna jobb jelölteket, mind a kettőt ki lehetett volna hagyni, mert ugye pont, hogy mi nem ragaszkodunk a poszthoz, vagy ugye nem kellene ragaszkodunk a poszthoz, de szerintem Szabonis legit módon ott volt a top 15-ben, és Anthony Davis nagyon-nagyon domináns, amikor éppen játszik, de meg kellett azért büntetnem. Én személy szerint úgy éreztem, hogy nem lenne fel, hogy Szabonisszal szembe bekerüljön, és lehet, hogy valóban egyébként így lesz a rendes díjnál, mert rohadtul domináns Anthony Davis. Tehát azt, hogy ezt már kiemeltük 3-4 podcastbe az elmúlt 2 hónapban, hogy ha az egy meccsre levetített a Baskás podcastbe, és az egy meccsre levetített max potenciát nézzük, akkor benne simán lehetséges, hogy a liga legjobb játékosa idén ebben, hogy mit válhatsz, tehát lehoz ezt a azért... 40, lehoz egy elit scoring meccset úgy, hogy 22 lepattanót szerez, és még jobb védekezésben, mint Embiid.
Igen, ebben igazad van, tehát csak egy meccsre nézzük. Viszont természetesen azért említsük meg Davisnél, hogy azért ő, amikor volt, akkor is inkonzisztens volt. Például ez Szabonisz felé billenteni a mérleg nyelvét, hogy Szabonisz gyengébb meccsei azok jobbak, mint Davis gyengébb meccsei, Davis sztár meccsei.
Mondjuk itt hozzá kell tenni, hogy Szabonisz, és erről beszélgettünk pont, hogy azért ez a Kings rendszer, ez nagyon tökéletes most Szabonisz, tehát olyan szinten rászabták ezt a hand-off rendszert, hogy neki ebben nem is nagyon, fizikai képtelenség kb. Rossz meccseket lehozni ebben a rendszerben neki.
Így van. Ez pontosan így van, de hát ezért sajnálom, hogy van. Muszájnak éreztem, hogy azért a szabályokat úgymond így betartsam, de azért van igazad, mert közben jó, meg ugye az old defensive teamnél meg évek óta szarok rá. Szóval, hogy persze, de igazából figyelsz, itt is
lehetett volna. És nem hiszem, hogy kedves néző hallgatóink elvárnak egy tökéletes...
Jó, igen.
Hogy is, melyik szót is keresem a...
Szabályszerű vagy?
Nem, akkor követsz egy szabályt, és ahhoz tartod magad folyamatosan, van erre egy szó.
Hát én most nem fog eszembe jutni, hogy melyikről beszélsz, de menjünk akkor már át a forwardok, vagyis a úgymond csatárok világába, mert hogy akkor érdekes, hogyha te mondjuk azt mondod, hogy Anthony Davis-t akkor berakod oda, akkor majd kit hagysz ki, de ki az a hatos? Egyáltalán hogy alakul a first teamed?
First teamem nyilván ugye ezt már lelőttem ezt a point, ugye Jokic.
De bocsánat, a forwardok, tehát hogy a 3-as, 4-es.
Térum és Giannis.
Nálam Giannis és Durant, és pont ugyanazért, amit mondtam, itt nem fogom annyira figyelembe venni azt, hogy ki mennyi időre állt rendelkezésre, azt nézem, hogy ki volt igazából a jobb, nyilván valami nagyon extrém 20 meccset játszott embert nem lehet berakni, de szerintem Giannis és Durant volt a két legjobb csatár, úgymond, úgyhogy nálam ők a first team. Nálad second?
A second teamembe KD, és oda ment Anthony Davis.
Értem, tehát így oda jutott Anthony Davis. Oké, ugye nálam nem tud ide jutni center, mert már így csináltam, nálam Tatum esett ugye ide, és ez nagy meglepetés lesz, de hát a végére csak elég meccset játszott Kawhi Leonard. Annyira jó volt, hogy én beraktam ide.
Én 3. csapatban raktam be, de amúgy fair, teljesen fair.
Tehát nyilván 2 hónapja beszélgetünk, ez még fel sem merül, csak hogy az elmúlt 2 hónap is megtörtént, és az a helyzet, hogy Kawhi Leonard félmetes az elmúlt 1,5 hónapban. Tehát az MVP szint, amit tol konkrétan, csak hogy nyilván nem az egész szezonba tette ezt, úgyhogy maradjunk ennyiben, hogy szerintem a 2. vagy 3. csapatot megérdemli. Akkor kíváncsi vagyok, hogy alakult a 3. csapatod.
Lori-t egyszerűen nem hagyhattam ki. Tudom, hogy idén is megint lesznek, akik kihagyják. Én egyszerűen nem tudtam kihagyni, és ide hoztam ugye Kawhit, és azon gondolkodtam, hogy Kawhi vagy LeBron kerüljön be, és LeBront kihagytam idén is, azt hiszem tavaly is kihagytam be. Lehet, hogy tavaly végül beraktam, csak gondolkodtam rajta, hogy kihagyom, de idén kimaradt LeBron.
Szóval és itt. Akkor a másik, aki kimaradt nálad, az Jimmy Butler.
Igen.
Nálam nem maradt ki, de hát ugye...
Igen, nem maradt ki Butler, én guardként raktam be, akkor ott tévedtem gyakorlatilag, ugye?
Ne, sajnos igen, mert ugye most Hero kezdett a Heatnél, meg Strass is
akkor,
játszott.
Akkor itt viszont igen, akkor nem tudom, hát nem fogom Kyrie-t berakni a harmadik. Kit tudnénk berakni Butler helyett?
Oda bőven tudsz majd berakni. Oda bőven, majd eljutunk oda. Akkor viszont ha Butler-t berakod, akkor Markkanent kirakod? Ez a fogós kérdés, mi?
Igen, akkor igen.
Akkor kénytelen vagy.
Jó, nagyon jó szezont hoz Lori, de nyilván sokkal sokoldalúbb.
Igen, nálam Butler van itt, és Lori Markkanen. Én ugye nyilván, tehát itt van egy kiesés nálam, amivel könnyebb dolgom volt, és én se tettem be LeBront, de azért itt ez egy komoly kérdés volt, mert LeBronnak is volt egy olyan másfél hónapja, mint amit most tolt le Jimmy Butler. Csak aztán hajszálak döntöttek, és Markkanennel is hajszálak döntöttek. Az a helyzet, hogy Markkanen hatékonysága olyan szintű, ezt nagyon tetszett, Nate Duncan mondta, hogy az idei Markkanen az minden, amit a Denver szeretne Michael Porter Jr.-tól, hogy legyen. És ez annyira jó ez a hasonlat, és annyira jó a két játékos párhuzamát megnézni, mert gyakorlatilag Markkanen azt csinálja, amit a Denver vár, hogy Michael Porter Jr. majd a legjobb esetben csinál. És akkor nézzük meg a gárdokat is. Én kezdeném nálam Doncic és Steph Curry a két első csapatos gárd.
Nálam is gondolkodtam Damon, mert tényleg zseniális támadó szezont hoz, de Lukát meg innen nem tudtam kiszórni, mert itt viszont tehát a meccs száma azért megvan abszolút, és a szezon nagy részében azért egészen elképesztő teljesítmény nyújtott. Ez utolsó egy hónap, ami kérdőjeles, de itt sem olyan rosszak a statisztikai, meg ugye sérült is volt egy kicsit, szóval kapott egy kis kedvezményt. Talán mennyit elnézünk tőlem.
Igen, na most itt...
Lehet érvelni amellett, hogy megérdemli amúgy is. Tehát.
Egyrészt, de másrészt pedig ugye itt nekem nagyon kijön az, hogy én itt a két legjobbat akartam kiválasztani, de nem Lillard.
Correct, igen.
Nem Lillard volt az, aki megdolgoztatta őket a pénzükért. Kíváncsi vagyok, hogy nálad kik a második csapat.
Nyilván Shai.
Igen. Tehát Shai-t akár Steph, akár Doncic elé bemerném tenni, de nem mertem végül.
Nem lenne annyira kérdőjeles, igen.
És hát Dame akkor nálad is.
Persze a kezdő iránytól a másik csapat, igen.
Na és akkor most jön a nagy feladatod, hogy Butlert ugye eltakarítottad a harmadik csapat guard posztjából, ki volt bent, és akkor hogy kit raknál mellé?
Hát Mitchell szerintem egyértelmű választás nálad is.
Igen, és akkor itt most jön négy ember, akik közül én választottam.
Köztük volt Jaylen Brown.
Nem volt köztük
Jaylen Brown.
Abszolút nem.
Én sem választottam amúgy be Jaylen Brown-t, azért is, mert nem akarom, hogy Supermaxot kapjon, és azt akarom, hogy piacra kerüljön.
Ja, értem. Nem, itt nálam, tehát Ja Morant volt az egyik, De'Aaron Fox volt a másik, Tyrese Haliburton és James Harden, én ebből a négyből próbáltam választani.
Igen, nálam is ugye, nyilván Irvingen gondolkodtam, mert Irving egyébként statisztikailag nagyon jó szezont hoz, de Irving, tehát ne rakjuk be, hiába statisztikailag.
Oké, de mondjuk nem hoz kiemelkedően jobb statisztikai szezont az említetteknél egyébként, tehát kicsit több pontot dob valakinél, de...
Jobbat nem, de hasonló kaliber, tehát mondjuk akkor azt szerintem, nyilván én se nem lesz titok, hogy nem vagyok oda én se kárier, de elképesztő jó statisztikai szezont hoz. Tehát, és ugye 60 meccse van jelenleg, tehát
persze, az oké. Viszont szerintem talán minden felsoroltnál rosszabb védő egyébként, tehát még Haliburtonnél is, nem hogy Morant, Hardennél nem, bocsánat.
Igen, Hardent nem lehetett kiadni, tehát...
Őt választottad?
Igen, és Donovan Mitchell mellé, azért választottam őt egyébként, mert ha például MVP listát nézek, és MVP trackert és impactet, és azt nézzük meg egyébként idén, hogy a kihagyott meccsek, és kicsit visszakanyarodva az MVP témára, hogy az szólt még nagyon, vagy az szólna még Jokic menet, hogy a Sixers is és a Bucks is, nem azt mondom, hogy nem izzadtak meg egyáltalán a sztárjaik nélkül, de jó mérlegük volt. Viszont amikor Harden nem játszott, azt azért egyértelműen megérezték. És értett egyébként, hogy Embiidnek is miért nagyon fontos Harden szerepe idén, tehát ez a pick and roll, ez teljesen gyilkos. De Harden annyira hatékony idén, és alacsony usage rate-tel, de gyakorlatilag hozza szinte az MVP számait, annyi, hogy nem tudja annyira spammelni nyilván a bullshit büntetőket, és ez kicsit lehozza egyébként az átlagát, de hát így is amennyire 32-3 éves önmagától lehet elvárni, annyira spammeli, és ez meg is látszik. Tehát ezzel nálam azért beljebb van, tehát annyira konzisztens volt idén, és nem is hittük volna ráadásul, és ez is egy kicsit ilyen faktor nálam, hogy mi arra számítottunk valahol, hogy ő teljes, folytatja a mély repülést, és a nihilbe zuhanást, vagy a zuhanást a nihil felé, és ehhez képest nagyon jó kis bounce back éve van, úgyhogy Mitchell mellén őt raktam be. De egyébként Fox is megérdemel nyilván. De ez is nekem így fel, hogy Sabonis benn van, és Fox nem, mert kettő közül én egyértelműen Sabonis látom a fontosabb játékosnak, és nagyjából ezzel most ide mindenki egyetért.
Nekem semmilyen lelkiismert fordulást nem okozott mind a két Kinget kihagyni, bár nyilván azt sajnáltam, hogy Sabonis kimaradt a center szabály miatt, de hogyha ez van, akkor ez van, és nem említettem az előbb egy jelöltet, ami baj, mert ő nálam majdnem bekerült, tehát még ugye Devin Booker is nyilvánvalóan jelölt volt itt.
Bookernek nincs kevés meccs? Hány meccs van?
52 meccse van, az nekem az All-NBA-re tökéletesen elég, ugye mondom, hogy én ezt...
Lehet, hogy találnánk olyat, akit beraktunk, és kevesebb meccse van, igen.
Igen, biztos, például szerintem Durant. Hát igen, szóval itt azt kell szerintem elmondani, hogy nyilván itt már valami... Na, itt rohadt nehéz a választás, és itt már valamit meg kellett ragadnom, hogy mi alapján választok, és megnéztem, mivel a gárdoknál ezt tartom a legfontosabbnak, hogy kinek van a legnagyobb offenzív impactje, tehát, hogy támadásban ki az, aki a leginkább jobbá tette a csapatát, nem csak a cserepadhoz képest, hanem például az advanced statok szerint is, és ez Tyrese Halliburton volt. Úgyhogy én fogtam magam, és beraktam Tyrese Halliburtont a harmadik csapat végére.
Fair. Itt igazából
mindegyik mellett lehetne érvelni.
Igen.
Így van. Jó, akkor viszont menjünk tovább az év védője díjra, mert arról nem fogunk sokat beszélni, inkább akkor már az év első meg második védő csapata lesz, ami legalább kis izgalmat tartogat. De szóval itt én azt gondolom, hogy ez nem egy három személyes verseny, ahogy így Brook Lopez, meg Draymond Green és Jaren Jackson Jr. között van egy ilyen narratíva. Ha nagyon szigorúan az advanced statokat nézzük, akkor Draymond Green és Jaren Jackson Jr. között dőlne el, hanem igen, egy személyes verseny. Jaren Jackson Jr.-nak egyrészt mind az advanced statjai, mind a nyers statjai, ami védekezést illet, kiugróak, dominánsak. És hogyha megnézzük, akkor hihetetlen, hogy Draymond Green a második legjobb gyűrűvédő a ligában, pedig ez igaz, tehát amikor ő pályán van, meg amikor őt támadják a gyűrűnél, még mindig nem könnyű ellene pontot dobni, és jobb, mint Brook Lopez, de Jaren Jackson Jr. még itt is egy kategóriával jobb nála, és úgy foglalnám össze, hogy Jaren Jackson Jr. gyűrűvédése azzal együtt, hogy őt ugye cserélhető, tehát őt nem fogja agyon szivatni egy gyors, mozgékony gárd sem, de az ő gyűrűvédése az 5-10 pontokban mérhető meccsenként, amit hoz a Memphisnek. Rég látott dominancia, tényleg, teljesen dupla WTF statok. Nagyon nehéz lenne tőle elvenni. Nate Duncanék megpróbálják majd, amúgy, ezt már többször hallottam azt az érvelést, hogy hát Jaren Jackson Jr. nem játszik eleget, csak hogy az elmúlt másfél hónap ezen is segített, mert most igenis feltolta a perc átlagát Jaren Jackson Jr., és nyilván azért igazából, mert támadásban több és nagyobb szükség volt rá, amikor nem volt Ja Morant, és érdekes módon ez az, ami szerintem végleg eldönti majd ezt a Defensive Player of the Year sztorit, az, hogy Jaren Jackson Jr. támadásban milyen jó tudott lenni, mert emiatt most már 28 percre felment az átlaga, és Draymond Greennek meg 31,6 a 28-4-hez, ez egyszerűen nem szignifikáns különbség. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy igen, Draymond Greennel a pályán a Warriors elit védekezést csinál még mindig, de Jaren Jackson Jr.-ral ugyanígy igaz ez a Grizzlies-re, és ráadásul a Grizzlies az egész szezonban Jaren Jackson Jr.-ra építve egy olyan védekezést hozott, ami szerintem igazolja ezt a választást. Ebbe foglalnám össze, menjünk inkább rá a defensív tímekre. Gondolom, hogy Green és Jaren Jackson Jr. és Brook Lopez nálad is nyilván ott lesz akkor az első csapatban.
Igen, abszolút, és meg visszatérve JJJ-re, nyilván nálam is ő az évvédője, és 15 éve nem csinálta meg senki azt, hogy ugye 3 plusz blokk és 1 plusz steal. Tehát még ha valaki tényleg nagyon rá akar gyógyulni a boxkostatokra, akkor is...
Azt hittem, azt mondod az ókorra, vagy valami hasonló.
Az ókorra, igen. Az alapján is. És megnéztem, kerestem, hogy ki volt a 15 éve ez a másik, aki megcsinálta, nem találtam meg, úgyhogy kíváncsi leszek, majd valamelyik feladványnak is kitűzhetjük, mert 2 cikket is találtam el az adás előtt, hogy ami ezt említette, hogy egy JJJ-ről, és mind a kettő elfelejtette beleírni azt, hogy ki volt, aki előtte megcsinálta.
Oké.
Pedig érdekes lett volna.
Akkor, hogyha megvan ez a hármasunk, akkor kiegészíti ki nálad, ki az a másik kettő, aki még benne van az első csapatban.
Igen. Én azt gondolom, hogy érdemes úgy haladni, hogy van még egy egyértelmű. Azt gondolom, hogy nálad is így lesz, hogy egy Jrue Holiday.
Ő nálam nem lett első csapatos, úgyhogy na.
Akkor meglepetés. Nálam ő annyira egyértelmű idén, és eddig is tiszteltem az ő bulldog mentalitását, meg védekezési képességet, de nem tudom, hogy nálam idén került fel végleg arra polcra, hogy nálam mindentől teljesen egyértelmű first team, és lehet, hogy egyébként itt megbüntettem azokat, és itt például lehet, hogy megbüntettem azt a Caruso-t, megnéztem, hogy nem néztem meg, lehet, hogy advanced-atokban jobb idén.
Hát advanced-atokban konkrétan kiemelkedő, még JJJ-nél is jobb Caruso.
Igen, szóval viszont Hát akkor figyelj, be lehet rakni Caruso-t mellé, úgyhogy én akkor el is raknám ide őt, mert ugye White-ot raktam-e valamiért, de White-nál jobb volt. White akkor second team-be megy, úgyhogy akkor így én néz ki, és akkor valószínűleg ugyanaz a...
Hát hasonló, csak annyi, hogy én csaltam, ugye itt nem vagyok hajlandó annyira figyelembe venni a posztokat, és éppen ezért a OG Anunoby itt nálam bekerült Caruso mellé. És akkor a másodikban ment White és Drew Holiday, tehát hogy igen, ez megvolt, és nálad még kik egészítik ki ezt a második csapatot? Mert akkor nálad ezek szerint ott van ugye White egyrészt, és valószínűleg OG is, de akkor te gondolom jobban betartottad a posztokat.
Én gondolkodtam ugye azon, hogy de nem kellettem sokat gondolkodom, Claxton-t végül betettem a második csapatomban, mert nálam ő ilyen mini JJJ, ilyen szegény ember JJJ-je, és nagyon-nagyon értékes, amit ő csinál. Szerintem ugyanazt csinál, mint JJJ, csak egy nyilván picit alacsonyabb hatásfokkal, de nálam ez többet ért, mint egy Mobley játéka, még aki halad a felé, hogy nagyon jó legyen, de még nincs ott, és Jannis-t raktam mellé, nálam második csapatból odafért Jannis, Claxton mellé.
Na, ez nálunk teljesen más, hogy néz ki. Valószínűleg jobban figyelembe vetted azt, hogy hány meccsre jó, de ez nálam is kapott érte büntetés, de szerintem a második csapat tagja kell, hogy legyen Anthony Davis, és be is raktam. És ami érdekes, hogy a Claxton Mobley, hát kérdést azt úgy döntöttem, hogy Jarrett Allen az, aki ide való, ugyanis Jarrett Allen volt idén a legjobb védője a Clevelandnek, és mindenben jobb számokat hozott, mint Mobley, hogyha advanced statokat nézek.
Az bajom ellenne, hogy más feladat teljesen, és könnyebb feladat az övé, mint Mobley-é. Tehát meg vagy
azt Claxton-i. Azt megértem. Hát Claxton azért hasonló szerepben van egy kicsit, mint Allen, mert inkább center.
Tehát igen, Claxton szerintem egy törőtig védekezik idén. Ellen egyértelműen nem, tehát a Mobley az, aki egy törőtig védekezik mellette. Nyilván, hogyha váltásoknál oda, Ellen is persze nem rossz ebben egyébként, tehát tök jól mozgatja a lábát.
Oké, akkor
könnyebb a szerepe.
És akkor nálad nincsen Anunoby, aki nálam első csapatos. Jól számolom?
De ott van Anunoby.
Ja, értem, tehát ott, mint úgymond guard. Jó, rendben. Én nálam viszont nem Jannis van itt még, hanem Dillon Brooks. És szerintem itt a helye.
Jó, Dillon Brooks-t én nem tudtam. Nem bírta gyomorom bevenni.
Jó, hát most erre mit mondjak.
Viszont egyébként te csináltál harmadik csapatot, mert ugye itt kettő szokott lenni.
Itt kettő van, úgyhogy nem csináltam harmadik csapatot.
De egyébként Anthony Davis nekem is ide kéne tenni, tehát akkor lehet, hogy inkább Jannis száműzném a harmadik csapatban, és helyett Anthony Davis szakem, mert idén jobb védő Anthony Davis, mint Jannis, úgyhogy lehet, hogy az fairebb.
Oké. Na, akkor hasonlóan alakult a csapatunk. Ez érdekes, ez a Jarrett Allen VS, tehát, hogy igen, szerintem tök jók az érveid, ennek ellenére azt gondolom, hogy Jarrett Allen jobban védekezett idén, mint Mobley, de Claxton az megfogósabb, szóval, hogy ott lehet, hogy hajlandó lennék Allent és Claxtont kicserélni.
Főleg az, hogy amikor még, ha jól emlékszem, Claxton még az előző Netsnél is, tehát ő tartotta úgymond bennük a lelket. Én valahogy így emlékszem, nem? Tehát
hát minden esetre Durant és ő egészen elképesztő védekezést
Durant idén nagyon
csinálni.
Nagyon nem lőttünk el, szerintem. Tehát nem. Biztos, hogy ha itt három csapat lenne, valószínűleg te is már oda raktad volna őt, meg én is azokat, akiket
kiadtam. Igen, ez pontosan így van. Nyilván akkor már Smart is felmerült volna például, vagy hát most így hirtelen, lehet, hogy most a harmadik csapatot így fejből nem tudnám összerakni, mert a gárdoknál azért már úgy fogytán vannak a dolgok, és hát nyilván például egy Robert Williams idén nem játszott eleget, és az advanstatok se szerették annyira, de egyébként az on-off számok viszonylag szeretik, csak hogy például mondjak egy ilyen nagyon jó védőt, aki nem került ide, és Adebayo a másik, akit még szerintem itt egyszerűen meg kell említenünk. Na de menjünk akkor egy tényleg egyértelmű díjra, az év legtöbbet fejlődött játékosa. Én azt hiszem, hogy ez ilyen majdnem, hogy egyöntetű lesz, majd a szavazáson is, meg nálunk is.
Igen, tehát a Shai nem csak szintet ugrott, hanem teljes 2-3 tiért, vagy hány tiért ugrott ő? Lehet, hogy 3-at. Kettőd biztos,
igen.
Tehát ez nem is fejlődés, ez egy teljesen új játékos.
Igen, és egyetlen egy olyan játékos van, aki szóba jöhet még, az pedig Lauri Markkanen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy...
Nem, kevéssel van lemaradva mögötte.
Igen.
Sáj mögött.
Igen, és szerintem nem érdemes folytatni a listát, úgymond. Tehát még voltak, akik sokat fejlődtek idénre, például Grimes meg Quickly, aki Quicklyt egy másik díjnál hamarosan emlegetjük, de azért nem ezen a szintű fejlődésen vannak túl. És főleg az, hogy amikor már egy közepes szintről fejlődsz nagyon magasra, vagy magas szintről elitre, ugye az mindig mondjuk, hogy egy nagyobb ugrás, és ez szerintem ezt konzisztensen évek óta mondjuk. Igen. A díjak kiosztásának.
És amúgy ahhoz képest, hogy szerintem mennyire egyértelmű, nem tanácsolom senkinek, hogy fogadjon, de néztem az occokat, és meglepően szoros még mindig Markkanen és Shai occa, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy a szavazók Lorit hozzák ki győztesen, tehát fognám a fejem. Nem azt mondom, hogy rakjátok fel a házat, srácok, de ha van egy kis extra elfekvő, amit amúgy is befektetnétek, akkor nem én mondtam, de úgy gondoljátok, hajrá.
Na jó, akkor viszont én azt gondolom, hogy nézzük meg most kicsit a játékosokból kiszakadva az évegyzőjét, mert az egy jó beszélgetés, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad ki nyert, mert ezt is egyértelműnek mondtad, nálam meg egyszerűen van itt két jelölt, aki igenis versenyzik.
Nyilván Mazzula kész, nem olyan gyenge azért, tehát beleraknak
ja, ebből. Nálam a háromba sincs.
Na az mondjuk vicces, mert szerintem Mazzula az egyetlen olyan kész, aki közelébe lehet. De nagyon kíváncsi ezt az érvelésedre, lehet, hogy teljesen kijöttem valakit.
Ki nyert akkor nálad? Hát
Mike Brown szerintem Mike nem Brown. Kérdés, hogy Mike Brownnak kell nyernie, de valakit tuti kihagytam akkor, mert nálam Joe Mazzula lett a relatíve közeli második, és senki más nem jutott eszembe, aki ennyire jó jelölt lenne, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki az.
Jó, hát akivel meg szerintem versenyzett, az Mike Degno, és hajlok rá, hogy Degnóra szavazzak. Szóval az a helyzet, hogy idén ez a két edző, vagy ez a két csapat közül az egyiknek kell kiosztanunk a játék mindig fejlődik keleten-nyugaton díjunkat, szerintem. Mert mind a kettő edző valami olyat csinált, amit senki más nem csinált meg, és senki más nem csinált meg ilyen jól. És mind a két edző bőven-bőven felül teljesített ahhoz képest, ahova várták a csapatát, és még utólag is azt gondolom, hogy a Kings nem ennyire erős, és egy másik edzővel nem lenne itt, és azt gondolom, hogy az OKC-re ez hatványozottan igaz. És én azt gondolom, hogy itt úgymond edzői, tehát mind a kettőnek hatalmas a hozzáadott értéke a csapatához, döbbenetes. De aki nagyobbat ment ilyen szempontból, az szerintem Degno. Mert ezzel a koncepcióval, hogy smallból, de extreme smallból, hogy tudtak védekezni is egyszerre, hogy ezzel a különleges támadó koncepcióval, ami nyilván már Mike Brownnál is elmondható, hogy tudtak egy rosszul dobó csapatból egy vállalható támadást csinálni, egy teljesen különleges ötlettel azzal, hogy minden egyes támadás tele van drive-okkal, és más dimenzióba támadjuk egyszerűen a gyűrűt, és nyilván ehhez kell Shai Gilgeous-Alexander is, de nézzük meg, hogy a többi tehetség is ezt csinálja. Jalen Williams, akiről hamarosan beszélünk, azért ő is még nem egy elit triplá, aki nem tudom én, mert senként 8-at ráemel 38%-ban, nem abból vannak a pontjai. És olyan játékosokat gyűjtenek évek óta, akik le tudják ütni a labdát, tudnak passzolni, tehát ez nyilván egy koncepció is, de szerintem Degno hihetetlenül megvalósította. Egyáltalán nem gondolom, hogy Mike Brown alatta lenne, de azt se gondolom, hogy felette, és Degnót mondom, szerintem egy hangya f***nyival, bocsánat, még többet tett hozzá, mint Mike Brown a Sacramentohoz.
Igazából mindennel egyetértek, amit mondtál, ki a végkövetkeztetés, tehát, hogy szerintem egy évvel korábban adtad neki oda, tehát én akkor adnám neki oda, amikor jövőre kiszámíthatóan és várhatóan 46-48 győzelmes csapatot csinált ebből az OKC-ből, és elért a belső fejlődés arra szintre, tehát ők nyilvánvalóan e felé haladnak, és már jövőre szerintem a régi OKC-t fogják idézni, a korai OKC-t, tehát gyakorlatilag ez tényleg ez a 45-48 győzelem, de nekem egy évvel túl korán adtad oda, tehát így én értem, hogy minden, amit mondasz igaz, de 38-42-es mérlegre még úgy is, hogy tudom, hogy ez ennek egy része lehet, hogy fentről jött, mert ugye most azt kijelenthetjük, jó, nem jelenthetjük, hogy tankol az OKC, de végül is azért Shai-t kiültették időnként indokolatlanul is párszorodba, egyetértünk.
Ugye, hát, hogy főleg az elején, amikor még nem látták, hogy annyira jók lesznek, ja, de én nem is ezt mondanám, hanem az, hogy az OKC egy vékonyabb csapat volt, az OKC-be sokkal több embert fel kellett találni, mint a Sacramento-ba, ahol szintén fel kellett találni pár embert, de az, hogy egy Isaiah Joe-t csak így mellékesen elhozol, és utána így tudod használni, szóval Degno olyan fantasztikus dolgokat csinált idén, ami még Mike Brown egyébként zseniális rendszerét, Denvert és Golden State-et összekeverő támadó rendszerét is. Tehát nálam nem felülmúlta, mert nem múlta felül. Nyilván ez a legjobb támadó rendszere volt. A Sacramento-nak ők elsők lettek támadásban. A relatív talenthez képest, amilyen sok találmányt kellett ehhez Degnónak villantania, én nálam ezért első, de hogy reagáljak a...
Ez így meggyőzte. Tehát a másik helyre oda raknám Mazzul helyett, úgyhogy...
De az elsőre még nem. Nem. Értem.
Nem.
Oké, viszont akit én Mazzul elé raknék gond nélkül, az Budenholzer.
Badról én lejöttem már, mint az évedzője.
Na jó, de ez nem...
Binder, done that, tehát, hogy
értem én.
Rendszered évek óta, miért adjuk oda neki semmi?
Hát
semmi
azért, mert csinál. Idénre megváltoztatta a rendszerét, és működött.
De már most arra gondolsz, hogy ugye már periméteren is jobban védekeznek?
Igen.
De hát ez elindult már azért valamilyen szinten tavaly, és aztán erről volt is egy adásunk, ahol hoztam egy cikket erről, hogy már emlékszem pontosan a körülményekre, de hogy ez nem egy olyan folyamat volt, amit ő hirtelen itt feltalált idén, hanem ez egy lassan, de biztosan átforduló.
Csak hogy idén azért ebben radikálisat tudtak emelkedni, és megint elsők lettek védekezésben, pedig ugye igen, az most egy ideje nem volt.
Miért Badnak adjuk ezért a kreditet, ne adjuk már oda Badnak ezért.
Hát figyelj, ő volt az, aki ezt a rendszert rátökéletesítette erre a ligára. Én maximálisan neki adom a kreditet.
Nem, mint az eredeti rendszert, nem az újat, mert ugye most ez egy másik rendszer.
De hát épp azt mondom, hogy amit most módosított, az pont annyi, amennyit kellett ide az offenzív boom mellé módosítani. Tehát, hogy védekezésben ő reagálta le legjobban a liga változásait idén. És szerintem
igen, csak
ez...
oda, most már rémlik az a cikk is, és ezt kibontották, hogy ez egy ilyen kényszerszülte dolog is volt, hogy ők teljesen lezárták a festéket, és akkor onnan indulunk ki, tehát nem volt teljesen feltétlenül ilyen forradalmi dolog.
Tehát csak így tudtad használni Brook Lopezt.
Igen, de hogy úgy egyébként is nem emlékszem pontosan, hogy akkor mi volt a kerettel, de nem volt szerintem. Valaki még nem volt itt. Mindegy. A lényeg az, hogy nem tudom, Budenholzernek számomra sokkal többet kellene mutatni, hogy én hirtelen odarakjam megint egy top 3-as listára, de lehet, hogy ez egyébként ilyen egyszerűen meguntam őt már ebből a szempontból, és erről van inkább szó.
Igen, csak akkor viszont elmondhatjuk Mazzulláról, hogy egy tavainál egyértelműen erősebb Celtics-szel gyengébb mérleget fog futni.
Igen, viszont szerintem a max plafonjuk magasabban van idén, mint, és ez nem biztos, hogy nekik összehető egyébként, mert ez simán lehet, hogy csak a playoff tapasztalat, tehát hogy nekik lehet, hogy annyi kell majd, hogy már voltak a döntőben, és ha eljutnak a csúcsig, akkor nyilván azt fogjuk mi is mondani nagyon okosan, hogy hát nagyon kellett az a vesztes döntő, és arra építkezve ők megnyerték idén. Nem fogok egyébként nyilván extra dolgokat csinálni, de bár hozzáteszem, hogy azért náluk is volt egy még nagyobb paradigmaváltás, és idén sokkal-sokkal több tripládodnak, mint tavaly, nem? Tehát teljesen elmentek ebbe az irányba, hogy...
Hát egyrészt ebben, másrészt ugye ez a gyorsították a támadásukat, és nyilván jobb is a támadójáték. Tehát oké, nem azt mondom, hogy Mazzulla ebbe a sorba a 15. lenne, csak azt mondom, hogy azért ellene is van egy elég zúzós érv. És nagyjából azért itt még Taylor Jenkins az, akit szerintem érdemes megemlíteni, és akit vártunk, Chris Finch, hát őt nem tudjuk most ide rakni, de hozzáteszem, hogy már úgy tűnt, hogy összeszedi ezt a Minnesotát, aztán jött egy, tehát az a Portland elleni vereség az annyira megmagyarázhatatlan, hogy az elmúlt nem tudom hány évnek a legdurvább olyan veresége, ahol nem tudom 19,5 ponttal voltak esélyesek a fogadóirodáknál, mert a Portland az mindenkit igen. kiültet, és Chris Finch hiába, hogy most majdnem úgy tűnt, hogy a Minnesota, és egyébként ha az nincs, akkor még arról beszélnénk, hogy befuthatnak az 5.-6. helyre, tehát ennyire igen. durva egy ilyen vereségnek a hatása, és Chris Finch ezért nem lesz ebben a beszélgetésben benne. Na jó, ki az év újonc, Zoli?
Hát valahogy végül megtartotta ezt a díjat, és Banchero, de nem vagyok teljesen boldog, hogy neki kell odaadni.
Igen, sajnos ő neki, tehát ez a rookie fal, ezt így lefejelte, és aztán ott is maradt, csak egyszerűen olyan magas szintről esett vissza.
Meg Maturin is gyakorlatilag vele együtt fejelte igen. meg a falat, talán pár hét különbséggel, és ezért beszéltünk erről, hogy megtartottad de...
Hát, ne, tehát itt nem Maturin volt a versenytárs, én azt gondolom, hanem Jalen Williams. Tehát nekem ez teljesen egyetemű. Maturin nekem végül a háromba se került bele.
Nem tudom, Williams nekem az túl all around, hogy foglalkozzak vele. Itt bennem van ez a rossz beidegződés, hogy scoringot nézek elsősorban évújoncánál. Tudom, hogy ez hülyeség, mert egyébként annyira nem jellemző ez ránk, de valahogy itt, és elnézőbb is vagyok egy újoncal, és megkapják a labdát, kapnak egy relatíve magas usage rate-et, nyilván nem Williams fogja megkapni, én értem, és ha most keretet építek, vagy mondjuk itt kell Mavs-be vinni hirtelen, nyilván Williams azonnal ad ide.
Hát nem.
Lehet, hogy lenne esélyünk is az első körbe bejutni, meg ott valamit csinálni, de nem tudom, évújonca nekem más. Nem is tartom annyira fontosnak ezt a díjat, és kicsit ilyen PPG, point per game, default üzemmódban vagyok, amire elnézést kérek.
Hát... Én nem bocsátok meg neked. szerintem ez az, hogy Jalen Williams a 14 átlagolt pontja mellé ennyire all-round, újoncként, és úgy, hogy azért csak számít a rukinál a what have you done for me lately, vagyis, hogy ez a mostanában mi történt, tehát, hogy ő azért ellentétes ívet járt be a két említett úri emberrel. Nálam majdnem az első helyre katapultálta, de a jogos azt gondolom az a második helye, és akkor gondolom
tehát egyértelműen jobban megérdemli a második helyet, mint Maturin.
Akkor gondolom sejted azt is, hogy ki az, aki még megelőzte Maturint nálam.
Igen. Természetesen sejtem. Jazz centere.
Walker Kesslerről azt érdemes tudni, hogy egyrészt Jalen Williamshez hasonlóan egyre jobb és jobb volt, másrészt pedig az advanced statok szerint gyakorlatilag a legjobb rukiról beszélünk. Nyilván ilyen fantasztikus gyűrűvédés, úgyhogy kezdő lesz a szezon második felére. Tehát, hogy ezt speciál rukitól meglehetősen rég láttuk. Tehát ez nagyon nem mindennapos. És persze, támadásban ő egy 10 pontos center, és soha nem lesz 13 pontos, 15 pontos centernél jobb vagy több, de azért itt egy ilyen évvédője esélyesről beszélünk, és ezt Mobleynál is tavaly azért nagyon emlegettük. Tehát ha Mobleynál emlegettük, akkor emlegessük már Kesslernél is. Arról nem is beszélve, hogy csak kiderült az, hogy Walker Kesslert nem lehet csak úgy össze-vissza szivatni, hogyha egy gyors gárd vagy. Tehát nem azt mondom, hogy hipermobilis, de például én azt hiszem, hogy egy Miles Turnernél lehet, hogy például már mobilisabb. Ami azért nem így él bennünk. Tehát nem egy bevő, de vajó.
Meglepően mobilis Kessler, ahhoz képest, hogy tényleg egy fehér srác, és eleve a draft profilja is ugye arról szólt, hogy féltik az NBA-be, ahhoz képest kifejezetten gyorsnak számít. És egyébként nem is képzetlen, tehát már most láttam tőle, ugye Rudy Gobert párhuzamot hozzák fel sokan, hogy hát ő lesz a következő Gobert. Nem lepne meg, hogy a támadásban jobb lenne, mert már most láttam tőle egy olyan up and under mozdulatot, meg sarkozást az egyik meccsen, amit hát Gobert, nem vagy nem láttam soha hasonlót, de meg se próbálta volna soha egy Rudy Gobert.
Bizony. Oké, nagyjából az év csapatából 4 ember mindkettőnknél megvan, ki az 5. a Ruki csapatban. Nehéz volt, nehéz, de ne legyen senki kategória nagyjából egyébként.
Nem volt könnyű tényleg, de én végül Ivy-t választottam.
Én is. És nem könnyen, de nála is nekem, hogy úgy mondjam, annyira jól jött az, hogy a szezon végére ő mekkorát fejlődött, és azért nyilván, tehát ezt elmondtuk például ugye Jabari Smith-ről is, de Jabari Smith annyira tragikus volt, annyira vállalhatatlanul rossz volt a szezon, nem tudom, 3/4-ében, hogy onnan aztán már MVP szintet is hozhatott volna, akkor se. De Ivy azért nem volt ennyire tragikus, és szerintem nagyon-nagyon jót fejlődött. Van-e még bárki ruki, akit megemlítenél így?
Hazabeszélek kicsit, Jaden Hardy nagyon szép dolgokat mutatott, egy rossz csapatba szerintem beszéltünk volna így a szezon végéről, hogyha egy nagyon rossz csapatban játszik, és végig 25 perceket kap. Nagyon jó potenciál van benne, tehát a fizikuma, a lépéseinek a súlya, nagyon könnyű léptei vannak. Nagyon atletikus, jó wingspan, jó shooter lesz, középtávol is. Nem is annyira pocsékvédő talán, bár nyilván sokat kell fejlődni, főleg fejben. Nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon high upside prospect. Uh-huh. Úgyhogy ő az egyik oka Josh Green tényleg jó évével együtt, ami miatt nem vagyok teljesen magamba roskadva a Mavs miatt, mert van legalább egy valamilyen szintű kis inside growth, kis fiatal mozgásfejlődés, és Hardyban tényleg komoly potenciál van, tehát nem kell hozzá Homer szemüveg, bárki látja, és nem csak Mavs fanok, akik nézik, és elkapták egy nagyobb meccsét. Nem attól csinálja össze ilyenkor az ember magát, hogy valaki szerez 25 pontot, vagy 28 pontot, hanem milyen eszközöket látsz a pályán, milyen túlokat, ugye, milyen wingspanje van, hogyan mozog, hogyan támadja a gyűrűt, és ezek alapján benne nagyon-nagyon komoly támadó potenciál van.
Szerintem még rajta kívül 2 olyan ruki volt, aki az utolsó 2 hónapban mutatta meg magát úgy igazán, és mind a kettőnek megemlíteném a nevét, meg a második csapatot csináltam volna, akkor ez a 2 játékos veszünk bekerül, Shadon Sharp az egyik, ugye pont most beszéltünk, úgyhogy nem fogom sokat részletezni, pont most volt a Portland adásom.
De nyilvánvalóan még egy Jaden Hardynál is sokkal-sokkal magasabb potenciál van, benne szupersztár potenciál van Sharpban. Igen, remélem, hogy egyébként ez egy ilyen freudi elszólás lesz, és úgy Hardyban is lehet egyébként. Érdekes, hogy mind a ketten szupersztár prospektnek számítottak ugye a középiskola alapján. Igen. Csak ugye más-más irány lett, és egy borzasztóan sikerült Hardy G League szezon jött. Sharp kicsit más utat futott be.
Igen. És a másik pedig David Ruddy a Memphisbe, aki most ugye bekerült a rotációba, mármint ben volt a rotációba, ő végig már Lerévi-át meg a társait sikerült annak kiboxolnia, de az utóbbi egy hónapja az egy egyértelmű szintugrás, és volt két olyan ruki, akit meg azért akarok megemlíteni, és azért kerülhetne a második csapatba, sőt, inkább hármat mondok, mert végig kiegyensúlyozva nagyon jó volt, és teljesen egyértelmű a második csapatos Tari Eason, gondolom nálad is az lenne, ez nem kérdés, és azt gondolom, hogy itt Nembhard és AJ Griffin az a kettő, akit még... Ja, bocsánat, Keegan Murray-t akartam mondani, szóval Nembhard és Keegan Murray az a kettő, akit mint nagyon stabil teljesítők igenis ide kell raknunk, és ha már így véletlenül bemondtam AJ Griffint, nem biztos, hogy benne lenne a második csapatban, de amikor lehetőséget kapott, nem okozott csalódást, tehát valahol így lenne. Ez a rookie második csapat. Kihagytam bárkit, Zoli, vagy?
Biztos kihagytunk pár játékos, de most senki nem ugrik be.
Nem, szerintem úgy nem hagytunk ki, aki tényleg szóba jöhet egy rookie második csapatba. Viszont akkor menjünk tovább, és érdekelne, hogy mielőtt még a Sixman megbeszéljük, amit alig várok, hogy ki az év igazgatója, bár ez nálunk mind a kettőnknél valószínűleg ugyanaz lesz, sőt, bemondtuk a szezon előtt is.
Én gondolkodtam azon, hogy én is oda lehet adni ezt a díjat egyértelműen, de végül is hallok arra, hogy igen, annyi a probléma, hogy nem sikerült letankolni ezt a rohadt szezont.
Igen.
És bennem, aki imádja a tankolást, nyilván ez egy nagyon keserű szájíz. Tehát, hogy ebből hogy nem tudták kihozni azt, hogy ott legyenek a legrosszabb csapatok között, azt nem nagyon értettem. Illetve értettük már.
Nem volt hajlandó áron alul eladni a játékosait. Így.
Igen, és ugye túl jól kezdtek nyilván. De adjuk azért oda neki, igen, én Kobe Altman.
Nyilván. Sőt, ő is fogja megkapni. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy a való életben
ugye ő kapja meg. Amikor meg tudsz szerezni egy ilyen sztárt, igen, akkor. És ráadásul ugye főleg ez a vicces, hogy vagy ő, és ugye ők össze vannak kötve ebből szempontból.
Egy cserén keresztül, ami egy nagy win-win csere volt. Én azt hiszem, hogy Ainge igazából a Gobert csere miatt, tehát hogy ez két csere volt, ami így zseniális, és szerintem ezért ő megérdemli, de valójában Kobe Altman fogja ezt kapni, és persze nálunk is a másik versenyző volt. Felírtál még bárkit, mert én nem.
Hát a Lakers csere azért nagyon-nagyon jól sikerült, és Pelinka ilyen honorary mentionként itt,
rossz,
bár meggyőződésem, hogy valamit, jó, nyilván viccelek félig mennék, hogy asztal alatt valamit ott csináltak, de ez nagyon tényleg ilyen ajándékcsere, ami megmentette a Lakers szezonját, és én nem értem a mai napig ez. Tehát nálam nem azt mondom, hogy borzasztó volt a mérleg serpenyői, tehát nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon lejtett a másik irányba, de azért kicsit lejtett szerintem.
Igen, tehát itt azt hiszem, hogy D'Angelo Russell-en ment ez a dolog félre. D'Angelo Russell szerződésének átvétele az egy ilyen...
Azért nem kell beáldozni az összes piket. Igen. Okay, értem.
De közben meg a Lakersnél nyilvánvalóan D'Angelo Russell...
Tök jó fit, igen.
Egy jó fit, igen. Tehát, hogy hiába, hogy egy szar szerződés, de egy jó fit. Tehát most ezzel
mit csinálsz? Ez szomorú az egészben, igen. Nem szomorú, nyilván örülünk neki, persze nagyon örülünk.
Na, menjünk rá akkor a hatodik emberre. Szerintem a legizgalmasabb NBA díjunkat hagytuk a legvégére, és temérdek jelölt van tényleg különböző szempontok szerint. Nálad kik a befutók? Így kérdezem, hogy kik azok, akik versenyeztek igazán a végén?
Nagyon sokat dicsérted mostanában a Quickly-t az elmúlt két hónapban, és én is úgy gondolom, hogy fejlődött, de valahogy most is volt épp egy hatalmas meccs az éjjel. Egyszerűen nem tudok eltekinteni amellett, hogy őt mennyire nem az a stílusú, típusú játékos, akit én szeretnék a csapatomba. De persze látom, hogy egy nagyon-nagyon értékes játékos.
És de abba kell... gondolj bele, hogy lehet, hogy mondjuk nem a kedvenc stílusú játékosod, de hogy ő még elitvédő is. Tehát ha valakit be lehetne még rakni az évvédő csapatába, az még ő lenne.
Odaadtam végül neki, mert
ja, akkor...
odaadtam végül neki, mert Brogdonet, ez nem volt szem Brogdonnak odaadni. Tehát az meg főleg, hogy ugye Brogdon és Portis is gyakorlatilag ugye olyan játékosok idén, akik tök egyértelműen jó dolgokat csinálnak, és szükségük van rá a csapataiknak, de nem érnek fel impactbe, és Brogdon nekem ebből a szempontból megőszteni egy kicsit csalódást, és a mai napig felteszem a kérdést, hogy nem lehet, hogy ő jobban működne a kezdőbe, de közben meg White annyira zseniális, hogy így valószínűleg sokkal jobb az egyensúlya a Celtics line-upjainak, és meg hát ki vagyok én, hogy megkérdelezzem, de nem is játszik, mert nyilván annyit tett Brogdont abszolút hikomatos izébe játszhatják, hogy még véletlenül se legyen sérült, ugye tudjuk, nagyon vigyáznak rá, mint a hímes tojással, és már csak ezért se lett volna fair, tehát meccsenként 26 perc, ne adjuk már oda neki, még ha persze tudjuk is, hogy a jelenlegi NBA-ben ugye eleve a sztárok is már ilyen 35 perceket játszanak inkább, 34-et sokszor, és akkor nyilván a hatodik emberek nem fognak többet játszani 30 percnél, de azért így is Quickly majdnem 3 percet többet játszik, mint ő. Úgyhogy ő, aki még ugye gondolkodtam, Monknak nagyon jó kis szezonja van, tehát nekem, ha azt kell mondani, hogy ki a legnagyobb six man surprise, ki a legnagyobb, legsokkolóbb jó teljesítmény idén a hatodik emberek között, akkor őt mondanám, mert én Monkot nullára semmire nem tartottam már az előző években.
Na most az a helyzet, hogy még ez külön csoda Monknál, hogy lehet azt mondani nála, hogy neki milyen jól jött egy olyan csapat, amelyik rohan, mert ez a csávó ennek tényleg a két legfőbb erősség, hogy eszméletlen atletikus és gyors. Csak az a bajom, hogy a Hornetsben is egy rohanós csapatban volt, és ott szar volt. Tehát, hogy még ez sem igaz, hogy
igen,
most
akkor... Hozzáteszem, nagyon jó bounce back szezonja volt tavaly, tehát jó, igen. Zseniális volt a Lakersben. Most nyilván egyenis statokat nézzük, tehát nagyon jól játszott. Nagyon jól triplázott, hosszú évek óta nem. Nála egyébként azt ki kell emelni Monknál, hogy őt egy jó shooternek könyvelték el már fiatal korában, és közben rohadtul nem volt jó shooter évekig az NBA-ben.
Igen.
Pedig a büntetőket volt, hogy majdnem ilyen 90%-kal dobta már akkor is, de egyszerűen a triplája rohadt inkonzisztens volt, és az elmúlt 3 évben azért ez nagyon-nagyon-nagyon jól fejlődött, és Monk egyébként még az a játékos tényleg, akire szerintem nagyon sokan azt hiszik, hogy 28-29, vagy már majdnem 30 éves, közben még mindig 24 éves.
Ja.
Ami hihetetlen egyébként. Tehát mert arcra is a csávó úgy néz ki, hogy...
Ja, arcra 40-nek néz ki, igen.
Tehát... Kb. 40-nek néz ki, igen. És most töltött egyébként a 25-öt nemrég, tehát egy másfél hónapja. Szóval hihetetlen. Még mindig fejlődhet is akár, ami nagyon furcsa és vicces tényleg Malik Monkkal kapcsolatban elmondani.
Nekem volt egy játékos, aki megelőzte Portist és Monkot, mégpedig kristálytisztán. Tehát minél többet gondolkoztam rajta, annál inkább közelített Brogdonhoz és Quickleyhez, Tyus Jones.
Hát Johnson, te ugye mindig nagyon rajta vagy, én nem tudom, valahogy vele is úgy voltam, hogy nem tudom. Austin Reeves nyilván szóba került volna, de azt hiszem, hogy már túl sok meccset játszott, ugye?
Nem, ő nem. Nálam szóba került, csak egy kicsit lejjebb. Tehát
nyilván ő nem volt ilyen szinten egész évben, mint ahogy az elmúlt időszakban, de egyébként, ha most választhatnék valakit a csapatomba, egyébként lehet, hogy Reeves-t választanám.
Reeves-t? Mondjuk egy Tyus Jones vagy egy Quickly helyett is?
Lehet, hogy igen.
Uh-huh. Wow. Kétségtelen, hogy ugye ez a mi kell a csapatodba, és nálatok aztán abszolút nem irányító kell, de én egyébként ott Quickly-t választanám, mert az ő védekezésével gyakorlatilag instant kezdő lenne a Dallasban.
Nem abba biztos, hogy nyilván atletikusabb védő Quickly, de biztos fog menni, hogy sokkal jobb védő Reeves-nél. Reeves nagyon-nagyon jó védő.
Igen, és ennek ellenére is mondom, hogy Quickly-t még az év védője csapatánál is ilyen nagyon távolról megemlíteném, annyira jó védő.
De lehet, hogy még csak egyszerűen update-elnem kell magam rajta, és még nem
Tyus Jones-szal. Bocs, csak Tyus Jones-szal kapcsolatban annyit akarok itt az adás végén elmondani, hogy azért Brogdonnál és Quickly-nél is nagyon nagy faktor az, hogy időnként bekerültek a kezdőbe, és ott jók voltak. És nyilván Tyus Jonesnál is ez az igazán nagy faktor, meg az, hogy a mérkőzést lezáró ötösökben gyakran ott van, ahogy Quickly is, és ahogy Brogdon is, de főleg Quickly. Szóval, hogy azért ez mind a kettő olyan, ami nem biztos, hogy klasszikusan hozzátartozik a Six Man of the Year választásnak a kritériumaihoz, de én mind a kettőt hatalmas plusznak érzem, hogy ha elő kell lépni, akkor kezdőben is baromi jól tud teljesíteni, ebbe Tyus Jones és Quickly kiemelkedő, tehát Tyus Jones általában ilyen 15-20 pont, 10 asszisztos meccseket hozott le Morant távol létében, Quickly meg ilyen 30-40 pontokat gyárt, amikor kezd, ő nyilván nem olyan irányító, mint Tyus Jones, hogy 10 assziszt nulla leadott labda, tehát ezt ne várjuk tőle, de hihetetlen ilyen burst, és Brogdon meg csak kiegyensúlyozott, de hát most is a Raptors elleni meccsen főtt a fejem, mert érted, a Fred VanVleet, aki 2,5 hónapja olyan All-Star formában játszik, hogy csak kapkodom a fejem, teljes betli, Brogdon meg előjön a padról, és beken 3 crossover pull-up triplát az ember arcába, és akkor így a Celtics, amelyiknek már nem volt fontos a meccs, megnyerte 3 kiültetett kezdővel a Raptors elleni meccset, és akkor ez a köszi Malcolm, hogy pont most kellett ezt előszedned, szóval azért neki is vannak nagy teljesítményei, amikor kell elő tud lépni, és ezek azok a dolgok, amik kiemelték ezt a 3 jelöltet, tehát egy Portis az közelében nincsenek.
Ezzel egyetértek így, ha lebontod, igen. Portis egy olyan játékos, aki tényleg két dolgot hoz, de az tök jó, floor spacing, meg lepattanozás, igen. Is ennyi. De még lehet, hogy a lepattanozás is egyébként nem biztos, hogy a csapatot jobbá teszi, mert nem egy fegyelmezett játékos, aki ezekre az intangibles-re nagyon odafigyel.
Yep. Igen. Ha az advanced statokat nézzük, akkor is Quickly nyer egyébként itt a felsoroltak közül, de abban Brogdon is jó.
Quickly tényleg nagyon jó szezont hoz, annyi, hogy nem tudom, én még lekövetkeznem ezt a sztereotípiát vele kapcsolatban.
És még azt szeretném így utolsónak mondani, hogy szerintem nagyon sokat mondó az, hogy a két főjelölt az a Bostonban és a New Yorkban van, mert ez az a két csapat, amelynek a mélysége, amelynek a minőségi mélysége, tehát a 8-as, 9-es rotációja, az óriási, tehát nagyon nagyban hozzájárult a csapatuk sikeréhez. Kiugróan.
Igen, pedig nem voltunk a Celtics-szel kapcsolatban biztos a szezon előtt, de relatíve egészségesek maradtak, és így meg tudták találni tényleg ezt a 8-as rotációt, ami a playoffra is kirajzolódott. Ugyanaz igaz a Knicks-re is egyébként. Kíváncsian várom a Kevszelen párharcokat, azt már be is tudjuk majd harangozni.
Ja, tényleg. Egy már biztos, hát ez nagyon komoly. Igazából a valószínűleg a Brooklyn és a Philly párharcával sem kell majd sokat késnünk, de igen, párharcokat harangozunk be, elköszönünk valószínűleg a Jazz-től és vagy a Dallas-tól, vagy az OKC-től, meg már ugye play-int harangozunk be, szóval azért most egy kicsit meg fog sűrűsödni a program, meg lehet, hogy lesznek esetleg gigahosszú adások, de ez már a jövő hétre marad. Minden esetre a díjakon most végigmentünk, úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál ma is.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Jövő hét végén már play-in, ugye?
Igen.
Durva.
Ja.
Ezt is megértük, vagy megérjük, nem éljük. Sziasztok, szia Gábor.
Kedves hallgatók, nektek is nagyon szépen köszönjük a figyelmet, azt, hogy velünk tartotok, azt, ha esetleg támogattok minket, és jövünk, jön a nagy üzem ugyanis. Úgyhogy minden jót addig is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.